Kilencedik fejezet. Kezdet. Az első lépések. Csupán néhány perce ismerkedhettem meg közelebbről kicsivel a vakvezető kutya kiképző iskolában, már is közibünk toppant az iskola vezetője egy fiatal kiképző társaságában, és megkért, hogy csatoljam fel rá a kezembe nyomott hámot. Fogtam a szerszámot, azt se tudtam, melyik az eleje. Ha rajta múlik, bizony csak soha napján került volna fel. Épp hogy haptákba vágtuk magunkat, már is ismételhettem a szakember első vezényszavát. Ajtóhoz. Az iskola nappaliából némi várakozás után indultunk első közös utunkra. Ez alkalommal bal felé. A két oktató kissé lemaradt mögöttünk, és szükség szerint megadták az utasításokat, amiket el kellett ismételnem. Viszonylag egyenes volt a járda, ezért csak a le- és fellépések lassítottak le. A vakvezető minden szintkülönbséget megállással jelez. Kicsi szedte a lábát, és én szinkronban voltam vele. Megéreztem a vakvezetős közlekedés ízét, zamatát. Kimondottan nekem valónak tűnt. 5 perc múlva addig kissé behajlított balkönyökömet egy hirtelen mozdulattal kiegyenesítettem, hogy kicsi már ne érezze a húzott súlyterhét, a vakvezetőt így kell megállítani, és megkérdeztem, hogy mehetek-e olyan gyorsan kicsivel, ahogy szeretnék. Igen, felelte, de úgy könnyebb hibázni. Nem bántam, ütemesebben mentünk, mint megboldogult látókoromban úgy egyáltalán. Sosem volt szokásom a cammogás. Kezemet immár nem fogta senki, csak én markoltam a hámot. Bíztam kicsiben. Zihálva lélegző embereket hallottam a hátam mögül, és elmosolyodtam. A meglepő felfedezés feldobott, inspirált. Megéreztem, és egyben már tudtam is, amit itt most véghez viszünk. Az jócskán felülmúlja várakozásomat. Hosszasan haladtunk az ismeretlen környezetben, azt sem tudtam, hol vagyok. Álljatok meg, harsant fel a vezényszó hátulról. Most átmegyünk a túloldalra, és visszafordulunk. A manőver hibátlanul sikerült. A járda minősége a túloldalon is hagyott némi kívánnivalót maga után. Itt is nekiütköztem vállal néhány oszlopnak, de mit nekem ez a kis koccanás? Olykor-olykor megtorpant a vakvezető, nem tudtam, hogy épp milyen akadályt jelez. Kezedben ott van a bot, nézd meg vele! Ez volt a tanulás. Mindent akkor és ott sajátítottam el, ahol adódott. Az egyenes szakaszokon egy életem, egy halálom bátorságával robogtunk. A víz már patakokban folyt rólam. Bejáratott sportcipő volt ugyan rajtam, de váratlanul törni kezdte a lábamat, és az idővel erősen megfájdult, ezért kényszerűségből visszavettem a tempóból. Bő 1 órás aszfalt koptatás után léptünk be az iskola épületébe. Kicsi már kedve szerint bóklászott odabent, amikor befutott utánunk a két szakember. Jól hallhatóan továbbra is erősen lihegtek. Édes kettesben voltunk a szobában. Jól csináltad, kicsi, ügyes kutya vagy, én leszek a te gazdád. Megvakartam a kutya állát, a német juhász pedig letelepedett a sarokban. Tettem-vettem magam körül, majd jól esően végignyúltam a heverőn. Ébren merengtem a nem is oly távolinak érzett, korlátlan lehetőségeket biztosító jövőről, mikor is arra eszméltem fel, a kutya nagy huppanással az ágynak tőlve elterül mellettem, de ekkor még nem fogadott el gazdának. Reggel rendszerint a társalgóban tanyáztunk, amikor megérkezett a kutya megbízott kiképzője. Én a bejárati ajtóval szemben levő fotelben terpeszkedtem, a német juhász pedig az ülő alkalmatosságnak dőlve henyélt. Amint meglátta a helyiségbe lépő kiképzőt, talpra szökkent, de én nyomban visszafektettem a helyére. A 3. nap fordult meg a kocka. A kutya akkor már rá sem bagózott a belépő lányra. Mint évekkel később megtudtam, kicsi nem sok szeretetet kapott előző gazdájától. Én meg úgy voltam vele, mi mással is tudnám magamhoz édesgetni, mint törődéssel, szeretettel. Az is igaz, ahányszor csak megsimogattam rajzos mintázatú bundáját, utána nyomban elmentem kezet mosni. Délelőtt gyakoroltunk az iskola nagy tampájáján, amin a gyalogos utcai közlekedés akadályait építették meg. Két szűken egymás mellett álló vasoszlop között vezet oda az út. Gyorsan akartunk átjutni rajta, és a fejemet iszonyatos erővel bevertem az egyik rútba. Jókor a púp nőtt a homlokomon. Na jó, aki gyorsan megy, rizikót vállal vele. Ezzel ezt jól láthatóan és tapinthatóan a fejembe véstem. Milyen akadályok álltak előttünk a tampáján? Sekély árok magasságot és kijelölt útvonalat jelző állványzat, szűk közlekedő folyosó, le- és fellépések, útkereszteződés, a vasúti átjáró cikcakja, síren áthaladás, leeresztett sorompó meredek lépcső fel és le. Volt hát mitől törölgetni a homlokomat? Délután eleinte a környező utcák, a későbbiekben Csepel belvárosa várt ránk. A fejem eleinte megfájdult a nagy figyeléstől, majd, ahogy megszoktam, már meg se kottyant az állandó koncentrálás. Este a nap eseményeit megbeszéltem kicsivel, a jól elvégzett munkáért megdicsértem, és agyba főbe simogattam. Óriási szerencse volt, hogy ösztönösen évek óta úgy közlekedtem az utcán szüleimmel, ahogy a vakvezetővel kellett. Ezért a vizsgától már nem is féltem. Időközben apukám nagy beteg lett, ezért a vizsga alatt a gondolataim csak otthon jártak. A vakvezetőt csak úgy automatikusan követtem. Ám még ezt a luxust is megengedhettem magamnak, mert a négy lábon járó szemem magától is tökéletesen megoldotta a feladatot. A vizsga után felpakoltan léptünk ki az iskola kapuján. Te jó ég, hiszen az utcán még egyszer sem közlekedtünk önállóan. Hogyan közlekedtünk az első 24 órában? Este volt már, de úgy gondoltam, elmegyünk egyet járni. Jobbra az Árpád híd felé indultunk el. Előttünk üzletek hosszú sora húzódott. Balról a Váci út esti forgalma dübörgött. Kicsi, egyenletes húzással vezetett, kényelmes tempóban haladtunk a járdán. Tudtam, hamarosan elfogynak mellőlem a házak. Ezt nem csak megéreztem, de meg is hallottam. Enyhén átlósan kellett jobbra térnünk, hogy a megfelelő helyén kelhessünk át a nem messze lévő mellékutcán. Különben túloldalt egy méretes beton virágtartó akasztotta volna meg lépteinket. Mivel es régen irányszó nem létezik a vakvezető kutya tudatában, irányváltással kényszerítettem oldalvást. Izgatottam, vártam a járda végét. Kicsi toporogva várt, hogy tovább indulhasson, de a főútvonal zajától nem hallhattam, hogy kanyarodik-e autó a mellékutcába. Csak nem éjszakázom a sarkon. Ötlött fel bennem úgy 5 perc múltán, ezért vízszintesen előre nyújtottam fehér botomat, és tovább előre. A túloldali járdát a kutya újabb megállással jelezte. Nyílegyenesen kellett tovább haladnunk. Jobb oldalt fű és kő lapok szegélyezték a járdát, a határvonalat botom gomb szemével figyeltem. Szükség volt némi pásztázásra is, mert a füves rész végén ívesen jobbra kellett kanyarodnunk, és azt időben jeleznem kellett a jobbra vezényszóval. Nagyban segítette a tájékozódást az Árpád hídra igyekvő gépjárművek lüktető zaja. Sikeresen oldottuk meg a feladatot, ám hamarosan újabb nehézség várt ránk. A széles járda nem sokára kétfelé ágazik, és nekünk a bal oldalira kell rátérnünk. Na de mikor mondjam kicsinek, hogy balra? Az erős forgalom ebben is segített. Még időben jó felé irányítottam lépteinket. Hamarosan megéreztem a buszmegállóban szótlanul várakozó utasokat, és megkönnyebbülten sóhajtottam fel. A híd járdája veszélytelen terep, könnyű rajta haladni, csupán annyit kell tudni, hol is tartunk éppen. Az első támpontom az esztergomi út volt, ahol jobbról tisztán hallottam a mélyben suhanó kocsikat. A szívem hevesen kalimpált. A következő hely meghatározása alkalmas pont a híd alatt áthúzódó Népfürdő utca forgalma lesz, majd a busz megálló, ha éppen várakozik ott valaki. A hídon robogó egyes villamos sűvítését is érdemes volt figyelnem, mert a megállóhoz közelítve lassít, és ez kiválóan hallható. Elérkeztünk az így első utunkon a legveszélyesebbnek tartott helyhez, a Dagálystrand és a Népfürdő utca felé kanyarodó sávhoz. Hogy miért óckodtam ettől annyira? Ennél az átkelésnél mellettem alig pár méterre robognak el óránként, 100-120 kilométerrel az autók három sávban. Ugyan kihallja meg ebben a folyamatos surrogásban, ha a háta mögött lassít egy autó, és persze tempósan megállás nélkül be akar kanyarodni előtte. Más lehetőségem nem maradt, kissé balra és előre tartottam a botot. És lesz, ami lesz alapon, leléptünk az úttestre. Az alig pár méteren bizony alaposan leizzadtam. A túloldalon jobbra fordultunk, és elsétáltunk a Népfürdő utca és a Dagály utca lámpás kereszteződéséig. Itt volt az a gubanc, hogy a Népfürdő utcában két irányban haladó járművek nem egyszerre kapnak zöld jelzést, és a váratlanul kanyarodó autók is alaposan összezavartak. Valahogy mégiscsak sikerült kisakkoznom az átkelés idejét. Mire befordultunk a Dagály utcába, már folyt rólam a veríték, de a hátralévő út viszonylag sima ügy volt. Előbb egy szerény forgalmú utcán haladtunk át, majd a vasúti cikcakon. Különösebb gond nélkül tértünk át a Dagály utca túloldalára, és jutottunk el a házsor mögé. A megfelelő kapualjat viszont nem volt egyszerű megtalálni. Hogy miért? A bejárók tőlem balra voltak, tehát fehér botom nem segíthetett. A kék ház közel két méterre volt tőlem, ezért nem hallhattam meg azt a helyet, ahonnan a mi piros házunk egy kis beugróval folytatódik. Nem volt más lehetőségem. Kicsi orra előtt balra piszkáltam a botommal, hogy megérezzem a kapuajhoz vezető aszfalt csíkot. Szellemileg alaposan lestrapált ez az alig kilométeres első utunk, de mindezt felettette a felemelő tudat. Egyedül és bajmentesen tettem meg. Korán ébredő és kellő típus vagyok. Na meg tetre kész. Irány a Lehel-piac, mégpedig gyalog. Még 5 óra sem volt, amikor kiléptünk a csendes utcára. Az aluljáróba vezető lépcsőt könnyen megtaláltuk, a föld alatti folyosón áthaladni sem volt nagy kunszt. A túloldali lépcső után bal felé kellett kanyarodni, majdnem sokára, ívesen jobbra. Mentünk balra, és éreztem, hogy valami nem stimmel. Elhaladt néhány autó a hátam mögött, megálltunk. Személygépkocsi fékezett a hátam mögött. Hová-hová, érdeklődött békésen a kiszálló sofőr. Arcom égett a szégyentől, amíg visszavezetett minket a járdára. A lelépő annyira alacsony volt, hogy kicsi azt nem vette akadálynak. Rájöttem, minden működő érzékszervemmel figyelnem kell, hogy kontrollálhassam a kutyát. A következő mellékutca után kicsi a hétház kapuihoz vezető lépcső elé állt be, holott nekünk az attól balra lévő járdára volt szükségünk. Megoldottuk a problémát, és baj nélkül elértük a Dózsa-György úti aluljárót. Lépcsőhöz, mondtam kicsinek, aki viszont sehol sem láthatott lépcsőt, a rámpa ugyanis nem lépcső az ő tudatában. Kisebb kavarás után mégiscsak lejutottunk a mélybe, átkeltünk, és már újra a Váci úton voltunk. Vígan és tempósan haladtunk az ébredező városban, átjutottunk a Gogol utcán is, és újra a rámpa okozott kisebb fejtörést. Az aluljáróban eldöntöttem, hogy visszafelé metróval utazunk a Forgács utcáig. Azért addig, hogy át kelljen kelnünk a 2x3 sávos főútvonalon. Azért mertem vállalkozni erre, mert a reggeli forgalom viszonylag gyér volt. Maga a metró, a be- és kiszállás szóra sem érdemes. További izgalmat már csak a Váci úton átkelés hozott, de nem sokat. Most a házsor elején haladtunk a kék ház felől. Könnyebb dolgom volt, mint előző este, mert közvetlenül a kirakatok mellett haladhattam, és a piros ház jócskán belógott elém. Ezt észre nem venni lehetetlen. A kiszögellés utáni első kapuajba kellett betérnünk. Úgy is tettünk. Kis pihenő, a rövid szomszédolás szüleimnél, és már újra menet készen álltunk az ajtó előtt. Úgy határoztam, hogy elmegyünk a szövetségbe, mégpedig villamossal. Az aluljáróban nem volt nehéz rátalálni a megállóhoz vezető lépcsőre. Megsatszoltam, hogy körülbelül hol állhat meg a jármű eleje. Az első kocsi valamelyik ajtaját próbáltam meg belőni. Az érkező villamos zaját idejében meghallani, ha a motorizált forgalom nem túl hangos. Ajtóhoz mondtam kicsinek, mikor hallottam, hogy leszállnak az utasok. Négylábú segítőm kiválasztotta neki legszimpatikusabb felszállóhelyet, és megállt előtte. Akkor elengedtem a hámfogót, csak a pórázt fogtam, és szóltam, mehetsz. Kicsi pedig tette a dolgát. Néhány megállóval arrébb leszálltunk, elporolt előttünk a villamos. A közlekedési lámpa fénye egyikünknek sem segített, de az nem olyan nagy baj. Miért? A forgalom lüktet, több irányból jön a zaj, és az átkelő gyalogosok mozgása is hasznos információ, bár egyik sem biztos jel. Előfordulhat, hogy az autók már állnak, de akad egy vadállat, aki a lámpa pirosa ellenére áthajt a zebrán. Még gyakoribb, hogy a gyalogos rohan át a zebrán a tilos jelzésben. A legbiztosabb, ha a fülünkre támaszkodunk, esetleg megkérdezzük, hogy zöld-e a lámpa. A mellékutca végén jobbra kanyarodtunk, és gond nélkül megtaláltuk a keresett épületet. Felmentünk a néptelen portáig, és elidőztünk ott egy egész percet. Utána irány haza. Még nem telt el 24 óra azóta, hogy kicsit magamhoz költöztettem. Ez alatt háromszor mentem el vele minden rutin nélkül, emlékeim alapján. A közös munka alapján jó minősítést adtam magunknak. És csak azért nem kitűnőt, mert kora reggel az úttesten kötöttünk ki, ami igazi szarvas hiba volt. Ha vasárnap, akkor kirándulunk. Nagy várakozással és izgalommal találkoztunk a nyugati pályaudvar előtt, nem kis feltűnést keltve az arra járók közt. A sok vakvezető kutya hangos ugatással üdvözölte egymást. Persze, eleve nem volt mindennapos látvány a sok turista forma, hátizsákos, kezében fehér botot szorongató ember. A nyáron 12-szer mentünk kirándulni, volt, amikor többen, volt, hogy kevesebben. Amikor a legtöbben voltunk, 12-en szálltunk fel a vonatra 6 kutyával, mert velünk tartott a szövetség számos olyan tagja is, akinek nem volt kutyája. Látó vagy gyengén látó mindig volt közöttünk. Miután megvettük a jegyet, hézagos libasorban indultunk a 7. vágányon álló Szobig közlekedő személyvonathoz. Felszálltunk, zökkenőmentesen elhelyezkedtünk, majd rövid terefere után a hátizsákba nyúltunk. Éber kutyáink azonnal felpattantak, amint meghallották az acskó zörgést, és nem is hiába. Nem sokára hangos csámcsogás zaja töltötte meg a kupét. Egy órás vonatozás után érkeztünk Kismarosra. A leszállás nem volt éppen egyszerű, az újféle szerelvények alsó lépcsőfoka meglehetősen magasan van. Természetesen segítettünk annak, akinek kellett. Aztán irány Királyrét. Kicsi ekként emlékszik rá. A kismarosi vasútállomástól mindössze néhány percre van az erdei kisvasút végállomása. Arra sétáltunk. A perom mellett balra a lefelé haladó úton baktatott a vidám társaság. Balról kotkodálást, hápogást, nyávogást és kutyaugatást hallottam egészen közelről. Én is köztetek lehetnék, méláztam el, de hát hámban voltam. Mivel nem bírom elviselni, hogy ne én haladjak elől, mindenkit meg akartam előzni. Leértünk az utcácskán, és gond nélkül átkeltünk a kereszt úton. Salak került a tappancsom alá. Vasúti sínnek csúfolt, aprócska vágányon kellett átlépnünk. Ezt megállással jeleztem, ahogy kell. Olyan friss volt a levegő, hogy majd eldobtam magam. Szerencsére nem kell sokat várni a kis vonatra, hirdettem, mint egy kirándulást szervező lelkes gazda. A keskeny nyomtávú vasúttal fél óra alatt juthatunk el a 10 kilométerre lévő Királyrétre. A szerelvény általában 3 kocsiból állt. Az utastér kimondottan szűk volt, a lécből készült üléseket inkább gyerekekre méretezték. A felszállás után és utazás közben is leginkább helyezkedni próbáltunk, úgyhogy a kutyák ne zavarják az utasok közlekedését. A kis vonat rendszerint tele volt ölbe kéreckedő apróságokkal, iskolás csoportokkal, meg persze felnőttekkel. Amint a gyerekek meglátták az ápolt kutyasereget, már is harsányabbá váltak, és fél kopaszra simogatták az ebeket. Érdekes, hogy a tanárok némelyike viszont bizalmatlanul fogadta a blökiket. Sohasem unatkoztunk a vonaton, mindig kaptunk érdeklődő kérdéseket. Mi pedig kifogyhatatlanul meséltünk, kivált kép az úgymond jópofa sztorikat. Kicsi a következő sztorit is sorolta volna. Megcsörrent otthon a telefon. Laci egyik hölgyismerőse volt, és kullancs elleni sprayt akart vásárolni spániel kutyájának. Megbeszélték, hogyha ideér, felszól kaputelefonon. Fél óra sem telt el, amikor felvisított, azaz átok. Nem szenvedhetem a hangját, és mindig megugatom. Pillanat alatt rám került a hám, és már vágtáztunk is lefelé. Puszi-puszi az utcán, de azért én is megkaptam a járandóságomat, mármint a simogatást. Hű, de jó! Autóval fogunk utazni. Elsőnek nekem kellett beszállnom a kétajtós járgányba, hogy utána a hátsó ülésre ugorhassak. Laci persze előre ült. Amíg ismerősünk megkerülte az autót, én már is hoppa sofőrülésbe pattantam, és onnan néztem ki a kormány fölött. Ez a nekem való hely. Persze Manuela is megérkezett az ajtóhoz. Nevetve kérdezte, akkor én most hová üljek? Ülj be nyugodtan, hátra felelte higgadtan Laci. Ha kicsi bárhová el tud vezetni engem a városban, miért pont a te autódat ne tudná? Térjünk vissza az állomásra. Különösen érdekes volt az ögykölődve haladó vonat egyik kelléke, a menetjegy. A féláru jegy 50 forintba került, de a kis kartonra 4 forint 50 fillért nyomtattak. Arra gondoltunk, hogy ez a vonat tán a múltba visz vissza, az időutazás azonban sehogy se jött össze. Cammogva kapaszkodtunk a hegyre. A vágányt helyenként csak egy keskeny járda választott el a házak ablakától. Pár perc múlva aztán sűrű erdőbe értünk. Boldog gyerekhangok kiáltották. Nézd, egy nyuszi, amott meg egy őzike. A végállomáson általában mi szálltunk le utoljára, hogy ne tartsuk fel a többieket. A vonattól 30 méternyire megálltunk, és elengedtük a kutyákat aktuális, zöldmezős beruházásaikra. Egy fahídon keltünk át a csendesen csordogáló morgó patakon. Ez onnan kapta a nevét, hogy nagy esőzések után, amikor megárad, a hangja erős morgásra emlékeztet. Az aszfalt úton előbb egy üdülő falu mellett sétáltunk el, vagy nem sokkal később egy tágas réthez értünk, ahol látótársaink kijelölt tűzrakó helyeket fedeztek fel. Kicsi persze emlékszik. A híd után már mehettem, amerre akartam. Csak akkor kellett szorosan a gazdám lába mellé állni, ha gépjármű közeledett. Miután, persze ronda bűzpöfögve elhaladt mellettünk, újra szabad voltam. Ritkán adatik meg számunkra, hogy a gáz helyett parázs melegítse a tűzhelyt. Mindenki képessége és lehetősége szerint vette ki részét a munkából. Voltak, akik fát gyűjtöttek, Mások, mint én is, ágat tördeltek, a többiek pedig előkészítették a fóliába valót. Lobogott a tábortűz, pattogtak a száraz ágak, és a mennyei illatok gyorsan előcsalogatták a kutyákat. Intenzíven szimatolva meóztak, ingyen és bérmentve, de oppon maradtak, és ezért újra szétszélettek. Felfedezték a közelben csörgedező patakot, és fél percenként úgy gázoltak benne odas-vissza akár a vadmalacok. Persze nem maradhatott el a dagonyázás sem, mert a legszebb kutya az, amelyik nyakig sáros, vallották mind a hányan. A fóliába csomagolt sütnivalót hamarosan parázs fette. Volt abban minden, ami a húsboltban és a zöldségesnél kapható. Egy hátizsákból előkerült a régen várt labda, és már is gyorsabban száradtak a kutyák. Kicsi megfigyelő képessége tökéletes. Voltunk itt hármasban is. A kissé gazos rét tágas egyhangúságát mindössze néhány bokor töri meg. Labdázni kezdtünk. Laci egyik dobása olyan jól sikerült, hogy a gumilabda a bokorban kötött ki, tőle vagy 30 méterre. Hiába futottam oda, hiába hívtam segítségül, szuper szimatorromat nem találtam rá a játékra. Izgatottan lengettem a farkam, és gazdám barátnőjének végre támadt valami ötlete. Mondott valamit, távol voltam tőlük, nem hallhattam, hogy mit. Balra, kicsi, keresd a labdát, kiáltotta Laci. Elrohantam, de mit kellett hallanom már is? Állj, fordulj előre, majd kissé vissza, és így percekig. Végre sikerült megtalálnom a jelzett helyet. Szemben álltam a bokorral, és akkor előre. Keresd a labdát, süsü! Bitangul sűrű volt a bokor, de csak nem hagyhattam veszni az imádott lasztit. Fejemet befúrtam a szúrós ágak közé, és intenzíven szimatoltam, végre eredményesen. Ráharaptam az elbújt zsákmányra, és boldogan rohantam vele a kétlábúakhoz, akik nevettek örömükben, és megdicsértek, mert hogy én olyan ügyes vagyok. Volt köztünk egy felderítő hajlamú kis kamasz is, aki bebarangolta a morgó mindkét oldalát. Visszatérve örömmel újságolta, hogy talált egy mély barlangot, de nem mászott be, nehogy találkozzon a morgópatak öreg medvéjével. Amint vége lett a beszámolónak, másfajta hangok szólaltak meg. Az éhes gyomrok korgása jelezte a tűzhely mellett sürgölődőknek, hogy ki kéne már venniük a finomságokat a parázs alól. Azt hiszem, mindenki sejti, hogy milyen jó ízűen lehet falatozni a friss levegőn. Az új illatok hatására persze a blökik is felhagytak a labda kergetésével, és villámgyorsan mellettünk teremtek. Majd, hogy meg nem süketültünk szimatolásuk szuszogó hangjától, nyelvük erőteljes csattogásától. Egyikük másikuk kínálás nélkül is szívesen vett volna magának, de nem úgy van ám az. Közös az ebéd, körbe kínáljuk egymást, és jut mindenkinek bőségesen. A blökiknek is. Egy a baj csak, az, hogy nincs hideg sör. Na, de hát nem lehet minden tökéletes. Fürödjünk és napozzunk. A másik kedvelt kirándulóhelyünk a Szentendrei sziget északi végén lévő kemping, úgy 1 kilométerre kisoroszítól a sziget csúcsán. A vasútállomástól mindig jól ki kellett lépni, mert alig 4 óránk volt a rév indulásáig. Kapkodtuk a lábunkat, mint aki parázson jár, és így mindig elértük az öreg csotrogányt. Kicsi mindig az élen volt. Áthaladtunk a vasúti híd alatt, átkeltünk a forgalmas úton, és befordultunk a második utcába, a csukába. Lekerült rólam a hám és a póráz, futás a kerítéshez, és már kérdem is a házőrzőtől, mi történt veled a múlt hét óta, haver? Jó füle van a többi ebnek is az utcában, mert egyszerre válaszolnak. Ki érti ezt? Noná, hogy én értem le elsőnek a csodálatos Dunapartra. Poros lett a lábam a nagy futkosástól. Nem árt azt ilyenkor megmosni. Bokáig gázoltam a vízbe, és kipislantottam. Mit szól hozzá a gazdi? Nyugodtan feküdj bele a Dunába, tudom, hogy úgyis arra megy ki a játék, mondta, és jól tudta. Belehasaltam a békésen hömpölygő folyamba, és a langyos víz alaposan lehűtötte a hasamat. Mire a sokfelé szakadt csapat utolsó tagja is leért a kikötőbe, már Laci lába mellett álltam feszesen. Visszakerült rám a hám, várt a munka. A gazdának is volt mire figyelnie. A révre feljutni érdekes ügyességi feladat volt. Keskeny palló vezetett fel a stégre, ahonnan különböző vaslemezeken értünk el a hajó lépcsőig. Ekkor jött a fő nehézség. A lefelé haladó rövid és keskeny vaslépcső mellett csak bal oldalt volt kapaszkodó rúd, az is nagyon alacsonyan. A lélekvesztő elindulását nem lehetett nem észrevenni. A közel fél évszázados motor hangosabb, mint amit a decibelmérő készülék elviselne. Állítólag egyszer egy siket megjegyezte, hogy ez már neki is hangos. A 10 perces út végén mindig a kutyák akartak elsőnek kiszállni, de itt sem akartuk feltartani az utasokat, úgyhogy fékeztük őket. Az első alkalmakkor még a kikötőhöz közeli partszakaszon maradtunk. Idilli pihenőhely volt. A Duna mindössze 5-6 méterre a fák árnyékától folyt. Mire lebatyúztunk, a kutyák már csuromvizesek voltak, és türelmetlenül várták, hogy kövessük példájukat. Nos, ami késik, nem múlik. Rövid időn belül mi is a hullámokba gázoltunk, és örömmel hallgattuk a vízben és a parton önfeledten csatangoló kutyákat. Gyakran álltam lábszárig a vízben, és néha még úsztam is a tisztának mondható folyóban. Kicsi ekként volt vele. Kikapcsolódásra eszményibb helyet el se tudnék képzelni. Kavics a talpam alatt, csodálatos a levegő, tág a tér. Tücskök ciripelnek a bokrok alján, madarak nótáznak a faágakon. Kollégáim képéről is virít az elégedettség. Nosza, rajta pajtikáim kergetőzzünk egyet. Be a vízbe, ki a vízből csapatostul. Gazdáink ránk se bagóznak. Már patakokban folyik rólunk a Duna vize, még a hátunk is nedves. Nem restek az emberek sem. Előkerül a labda egyikük táskájából. Mi kiszaladunk, hát ha sikerül megszerezni azt a gömbölyű játékot. Nem úgy van, az hékások, meg kell dolgozni érte, és már repül is a vízbe. Uccu, már gázolunk is utána, vigye a leggyorsabb. Nem szeretek veszíteni. Egyszer egy számomra kimondottam, hátrányos irányba dobták a lasztit. Legalább 4 méter előnye volt a legszerencsésebbnek. Úsztam, ahogy bírtam, de nagy volt a hátrány. Rákapcsoltam, csak úgy fodrozódott a víz. Hiába vinnyogtam elkeseredetten, lemaradtam egy orhosszal. Majd, hogy mentővet nem kellett dobni utánam, percekig lihegtem a parton, hogy a fene egye meg. Persze, vannak másfajta vízparti kedvteléseim is. Kimondottan szeretem, ha kavicsokat dobálnak a vízbe. Utána szaladok, és ahol elsüllyedt, ott beleharapok a folyóba. Gyakran kerül ilyenkor víz az orromba, alig győzök prüszkölni utána. Az is remek játék, ha sok-sok kavics közül az egyiket balra, a másikat jobbra hajítják a part közeli sekélyesbe. Fél lábszárig merülök, és rohangálok fel le, mint aki megkergült. Jó szórakozás, de nagyon fárasztó. Ez persze nem baj, annál jobb elnyúlni utána az árnyékban. Az ilyen játszadozások után éberen lustultam a hűsben. Minden neszre felkaptam a fejem, de talpra csak akkor ugrottam, ha idegen kutya tűnt fel a láthatáron. Ilyenkor elfutottam az általam gondolt felség terület széléig, keményen megálltam és vadul ugattam. Ha gazdám hívott, oda mentem ugyanhozzá, de nem kapkodtam el. Szúrós szemekkel meredtem a terület sértőre. A látás sérült emberek számára is remek volt a hely. Látott vagy nem, mindenki könnyen eljuthatott a vízbe, és ez nagyban növelte szabadság és komfort érzetünket. Nem csak mi tartottuk ideálisnak ezt a partszakaszt. Szép számmal táboroztak körülöttünk a vadkempingezők. A vízi sízni vágyok egy gyönyörű hangú Yamaha motorcsónak segítségével hódolhattak pénzigényes szenvedélyüknek. Izgalommal teri várakozás költözött belénk, amikor meghallottuk a távolban feltűnő szárnyas hajó vagy a hatalmas személyszállító dübörgését. Rövidesen megérkeztek a tajtékos hullámok, és már is vidám sikongatástól hangzott a part. Talán a nem látásom is közrejátszott abban, hogy én főleg a kavicsok között visszahúzódó hullámok mese szép hangjára figyeltem. Érdemes utána járni. Tovább északnak balkész felül hamarosan egy meredek földbe vált lépcsőt találtunk. Azon mehettünk fel a földútra, és a termőföldek mellett haladva elértünk egy csapáshoz, amit mi csak csalános útnak neveztünk. Ez sárga jelzésű turista út. Jobb kézre esik, és nem más, mint egy nagyon keskeny csalán bokrokkal szegélyezett ösvény. Érdemes rajta óvatosan haladni, megéri. Hamarosan beértünk a kemping természet formált a gyönyörű területére, ahol ősi rend és tisztaság fogad a békés füzek alatt. Szaporán szedjük a lábunkat. A földút lassan elfogy a talpunk alól, és finom szemcséjű homok veszi át a helyet. A part szegét bokrok, cserjék és szomorú füzek tarkítják, nagyon hangulatos. Kiérünk a sziget legészaki pontjára, Magyarországon talán itt a legszélesebb a Duna. Az északi irányból érkező folyót ketté választja a sziget csúcsa. A Visegrádi hegység mellett folyó ága keskenyebb, de egyben sebesebb is. És mit láthatunk, ha szembefordulunk a Duna folyásával? Bal felül a Visegrádi vár, alatta Salamon tornya. A fákkal borított hegyek közül a nyitott művelésű kőbányák világlanak ki. Jobbra a Börzsöny lábánál fekvő nagymaros igézi a látók szemét. A keskenyebb Duna ágnál vigyázni kell a fürdőzéssel, mert veszélyes forgók leselkednek a vakmerő lubickolókra. Ne feledjük, azok az erősebbek. Minden alkalommal a szélesebb és ezért lanyhább sodrású keleti ág mellett táboroztunk le. Jó volt mezítláb sétálni a kavicson, nem kellett félnünk, hogy törött üvegbe találunk lépni. A hosszú egyenes parton kutyáink sem zavarták a körülöttünk napozó családok, baráti társaságok nyugalmát. Ők viszont gyakran kerestek meg minket kérdéseikkel, amit mindig szívesen vettünk. Jókat beszélgettünk az alkalmi ismerősökkel. Kicsi mindig éber volt. Mit látok? Egyszerre többen is feltápászkodnak a plédekről, és indulnak észak felé. Útra kell gazdám és a barátnője is. Utánuk sietek. Már a vízben gázolnak, úgy mennek előre. Csak nem kaptak napszúrást. Melléjük vágtatok a fél lábszárig érő vízben. Gazdám elé állok keresztben. Kikerül, és megy tovább, mint egy félnótás, már a hasam alja is vízben van. Még egyszer elé kerülök, és nyűszögni kezdek, hát ha észhez tér a tébolyult. De nem, mennek tovább. Nincs mese, vigyáznom kell rá, ám a homokpad eltűnik a lábam alól. Úszom, aztán váratlanul megállnak, megsimogatják a fejemet, és visszaindulnak a partra. Ki érti ezt? Irány vissza, amerről jöttünk. Rátalálunk a helyünkre, előkerül a labda. Gyerünk a vízhez. Mitó barátommal álltunk a parton. Ő egy labrador kan. Repült a labda a vízbe. Ő futott utána, én meg nem. Unottan nézelődtem a parton, és csak úgy fél szemmel figyeltem a kifelé igyekvő kollégát. Kigázolt a folyóból, kiejtette szájából a labdát, hogy kiszuszogja magát. Erre a pillanatra vártam. Fölkaptam a játékszert, és elrohantam vele. 10 méterrel odébb lefeküdtem. A labda ott hevert az orrom előtt a homokban. Barátom fölháborodva ugatott rám. Nem reagáltam, csak laposakat pislogtam. Amikor már vészesen megközelített a rászedett koma, felkaptam a lasztit, és elinaltam bele. Újabb 15 méterrel arrébb. Ismét hasra vágtam magam, és lazán kiejtettem a számból a labdát. Laci egészen elképett. Mocskos disznó vagy. A férfi ember viszont másra vágyódik. Ezért némi hideg sör reményében olykor-olykor meglátogattuk a kemping büféjét is. Egyik alkalommal nagyobb baráti társaság fogyasztotta ebédjét a körülöttünk lévő asztaloknál, és a gyerekek persze felfigyeltek a kutyákra. Így kezdtünk mi felnőttek egy kiadós, mély gondolatokat ébresztő beszélgetésbe, és ezt tulajdonképpen négylábú társainknak köszönhettük. Egy másik alkalommal a kempingben forgató filmesek egyikétől Süsü egy teljes adag sült csirkét kapott rizskörettel. Szegény párát aznap még egy csapás érte, hazafelé a vasútállomáson egy kisgyerek a 2 gombócos fagyiát ajándékozta neki. Csattogott a kutya nyelve, és csak úgy ropogott a tölcsér a foga alatt. Amint végzett, fáradtan végignyúlt a peronon, mint aki aznap jól végezte a dolgát. Kicsi figyelme elkalandozik. Térjünk még vissza a szigetre. Szedelőzködni kezdtek a két lábúak. Indulunk haza, mondták. Búcsú pillantást vetettem a szeretett folyamra, és a távozók után indultam. Bent jártunk a kempingben. Itt-ott már lobogott a lángnyelv a tűzrakó helyeken. Bográcsban rotyogott az estebédnek való. Némelyik sátor mellett kutya lapult, de csöndes volt minden. Amúgy gyerekek játszottak halkan, apjuk könyvet olvasott. A másik oldalon kisebb társaság nevetgélt, hűtött dinnyével hűsítették a gyomrukat. Az ivókút szélén berebek ugráltak, majd belecsippentettek a vízbe. Megpakolt szatyorral jött egy asszony a zöldségestől. Csodálatos illatok áradtak a büfé felül, majd elcsöppent a nyálam. No, ezt azért mégsem. Felkaptam a fejemet. Te jó ég, hol van Laci? Nem látom se őt, se a többieket. Izgatottan futásnak eredtem. Néztem jobbra, néztem balra, hiába. Orromat is munkára fogtam, de nem találtam ismerős szagot. Mi lesz velem? Teljesen kétségbe estem. 10 perc rohangálás után álltam csak meg, hogy elgondolkodjam. Mit évő legyek? Hová menjek? Visszamentem a táborhelyünkre, a Duna partjára. Lefeküdtem, és vártam. Hát bizony, ez az eset számomra is emlékezetes. Hol van kicsi? Eszméltem fel a csalános út elején. Akárhányszor számolta meg a kutyákat a velünk lévő fiatal fiú, csak 3-ig jutott. Mit mondjak, alaposan kétségbe estem. Visszamegyek és megkeresem, indult el az általános iskolás srác a rábízott kutyával. A 2 másik kutyás és gyengélátó társunk is lecövekelt mellettem. Ha hamarosan nem lesz meg kicsi, elmegy az utolsó rév is, vázoltam a helyzetet. Pár perc semmittevés után odaszóltam 3-ukhoz. Visszamegyek a kempingbe, hát ha Süsü meghallja a kiáltásomat. Fehér botommal indultam útnak. Ismerős volt az ösvény, sokat szortapostam rajta. Ha emberi beszédet vagy nezt hallottam, megkérdeztem. Nem láttak egy német juhászkutyát? Mindenhol nem volt a felelet. Beértem a kemping központjába. Tovább kérdezősködtem minden eredmény nélkül. Egyszer csak mellém lépett a kisfiú. Azt mondták, hogy a büfé felé járt egy német juhász, pergővel a nyakában. Már keresik. Volt, aki biciklire pattant, úgy gyorsabb. Maradj itt, kérte a kis Laci, és elment. Negyed órát szobroztam az útkereszteződésben. Senkinek sem kívánom, hogy olyan tehetetlennek és kiszolgáltatottnak érezze magát, mint én akkor. Kicsi logikusan viselkedik. Egyre inkább elszomorodtam, a part elnéptelenedett, magamra maradtam. Magam köré kunkorítottam a farkamat. Valami zörgésre figyeltem fel, egy ember jött biciklivel. Fürkészen rám nézett, majd megfordult és elment. Ennek sincs jobb dolga. Újra csönd lett, teltek a percek. Mintha a rév motorját hallanám dübörögni a távolból, vagy csak hallucinálok. Összeszorult a szívem. Mi lesz most velem? Még a hullámok lágy csacsogása sem tudott megnyugtatni. Ismét egy bicaj kerregésére figyeltem fel. Visszatért a nemrég erre kerekező férfi. Gyere, kicsi, már várnak rád! Én meg ez alatt továbbra is ott szobroztam a kemping központjában. Mindjárt itt lesz a kisfiú az elveszett német juhásszal, értesített a kerékpáros, és tovagurult. Hálálkodva köszöntem a jó hírt. Rohanva érkezett kicsi. A lábam köré csavarodott, lihegett és nyűszögött, épp úgy én is. Sietve indultunk négyesben a csalános út felé, de csak hűt helyét találtuk ott hagyott társainknak. Futólépésben bágtáztunk a rév felé, már tudtam, hogy már elment. De éjszakára a szigetnél kötik ki, és ha még nem mentek haza a révészek, akkor megkérem őket, vigyenek át a túlpartra. A hajó éppen akkor futott be, amikor leértünk a kikötőbe. Elmondtam a kapitánynak, hogy jártunk, és megkértem, fuvarozzon át. Menetdíjnak fölajánlottam 800 forintot a nálam lévő 900-ból, de nem fogadta el. A 100-as vonatjegyre kellett, mivel a jegyünk a lelécelt társainknál volt. A túlparton végig rohantunk a Csuka utcán, majd fel a lépcsőn az állomásra, és kis Laci elment jegyet váltani. Már fütyült a kalauz, amikor a teljesen kifulladt fiú visszatért. Kicsi egy pozitív gondolkodású kutya. De ne ezzel az emlékkel intsünk búcsút a szigetnek. Menjünk vissza a táborhelyünkre. Vége a fürdésnek, napozásnak, indulás haza. De merre? Menjünk a Dunában, javasolta valaki. Úgy is tettünk, és egy órán át gázoltunk a vízben. Irtóklasz volt. Amikor elértünk a földbe vájt lépcsőhöz, mindenki kijött a vízből, jóból is megárt a sok. Elbandukoltunk a révhez. A beszállásra még várni kellett, de nem sokáig. A pallókon elvezettem Lacit a komp ajtajáig. Lement az utastérbe, én meg utána ugrottam. Füllet meleg volt odakint, próbáltam valami árnyékos helyet keresni, sikertelenül. Amíg gondolatban a csotrogány indulására várunk, elmesélek néhány aranyos történetet, jó? A gyermeki fantázia kifogyhatatlan, pláne ha rólunk vakvezető kutyákról van szó. Sebesült kutya, mentőkutya, orvoskutya, betegkutya, vöröskeresztes kutya, összekötözött kutya, és még sorolhatnám. Ám itt is van egy kisfiú, olyan 4 éves forma. Szólni akar anyukájának. Vajon mit mond? Anyu, ott egy halott szállító kutya van. Jaj, nekem, majd elsüllyedtem a szégyentől. Még hogy én halott szállító kutya lennék, ez azért túlzás. Ilyetten néztem Lacira. Elég nagy a hőség, ki tudja. Addig barna arca egyszeriben halott sápadtá vált. Nem olyan sürgős, kisöcsi felelte. Ne temessük még a jelent. Van ennél vidámabb történetem is, szintén a szigetről. A kemping közelében álltunk hármasban, Laci a barátnőjével, beszélgettek. Hátizsák volt rajta, a kezében fehér bot, én meg ott hevertem a lába mellett. Háromkerekű biciklién érkezett egy kislány, a szülei gyalog követték. A gyermek levette lábát a pedáról, a gazdámra mutatott, és így kiáltott. Ott egy pásztor. Közben a komp áttért a túlpartra, és a gazdának mindenre oda kellett figyelnie. Szedni kellett a lábunkat, hogy elérjük a vonatot. A kutyák dolga könnyebb volt, bár a nyelvük a forróság miatt a földet verdeste. Elől haladtam, hogy diktáljam a tempót. Tudtam, hogy sietni kell. Hátulról kiabáltak, hogy álljunk meg, mert az egyik blöki sántít. Nincs már messze a vasút, ott majd simbe rakjuk a lábát, válaszoltam kapásból. Hegyek között, völgyek között. Egyre gyakrabban ruccantunk ki hármasban a Pilis rengetegébe. Leginkább az hat rám, hogy órákon át csatangolhatunk úgy a fák közt, hogy nem találkozunk emberekkel. Jellemzően hétköznap portyáztunk a park erdőben. Olyankor még annyian sem koptatják arra felé a lábbelijüket, mint hétvégén. Az egyik reggel, korán volt még, a sziklákkal körülvett Magda forráshoz értünk. A levegő párállott akár az esőerdőben. Vizet direkt nem vittünk magunkkal, merítsük hát meg a butykosunkat. Kicsinek még a szája is tátva maradt a látványtól, nem jártam még ilyen egzotikus helyen. A levegő tele illatokkal, a forrás zubog, a madarak énekelnek, feledhetetlen. Amikor észrevettem, hogy a két lábúak a forrás felé indulnak, elébük szaladtam a meredek kőlépcsőkön, és felmértem a vízlelőhelyet. Nem voltam eléggé óvatos, megcsúszott a lábam a nyirkos kövön, majdnem reggeli fürdőzés lett a felderítés vége. Ilyen helyre szívesen kiköltöznék, akár egész nyárra. Miután Laci barátnője telemerte a flaskákat, neki vágtunk a sétának. Úgy 10-15 méterrel előttük haladtam, de állandóan visszatekintgettem. Egyszer azután hosszabb időre lekötötték figyelmemet a szagok, és elfeledkeztem erről. Amikor megfordultam, mit kellett látnom? Az emberek hátát. Öles léptekkel épp az ellenkező irányba tartottak, mint korábban. Rohantam utánuk, csak úgy porzott a talaj. Hát nektek meg mi bajotok van? Megártott a friss erdei levegő. Jót nevettek a lihegésemen, hogy befutottam, megpaskolták az oldalamat, visszafordultak, és mentünk tovább arra, amerre kellett. Olcsó játék, gondoltam, aztán eszembe jutott, ezt már eljátszották velem egyszer, mégpedig a sziget csúcson. Na mindegy, legyen meg az örömük, de ezután azért gyakrabban néztem magam mögé. Hosszabb, eseménytelen séta után egy kis patak mellé kanyarodtunk. Annyira keskeny volt, hogy könnyen átugorhattam. Felderítettem mindkét oldalát, rengeteg ismeretlen szagra bukkantam, itt is, ott is. Izgatottan lengettem a farkam, még, mint hiába, turista társaim ugyanis megálltak. Az egyik erdei élményem inspirált arra, hogy kezdjek el hangokat gyűjteni. A patak mellett haladva gyönyörű hangra lettem figyelmes. Álljunk meg egy kicsit, fordultam barátnőmhöz. Ezt a csobogást meg akarom hallgatni. A kövek közül körülbelül 30-40 centi magasból hullott alá a víz. Kerítettünk egy vastagabb ágat, és ráültem. Behunytam a szemem, hogy miért, hiszen úgysem látok. Azért, mert behunyt szemmel másképpen funkcionál az agy, legalábbis az enyém. Teljesen ellazultam, átadtam magam a hangoknak. A bal fülembe befolyt az alig neszező víz. Majd a fejemben apránként szinte észrevehetetlenül megváltozott, és amikor kifolyt a jobb fülemen, már vidáman csacsogott a kövek között. A városi ember rohamba éli az életét. Az évek múltán sokszor már akkor sem veszi észre a csodát, ha belebotlik. Szerencsém, hogy ezt néha ki tudom küszöbölni. Talán kinevetnek, de azt mondom, valóságos agymosás volt nekem az a negyed óra ott a zúgó fölött. Tökéletesen felfrissülve, üdén indultam tovább. Kicsi mindenhol feltalálja magát. El nem tudtam képzelni, hogy mi a manót csinál olyan sokáig ott a patak szélénél a gazdám, de csak azért nem, mert hát én mentem volna tovább. Addig is hemperegtem egyet a nedves kövér fűben. Nagyon jól esett. Hogy feltápászkodott az ágról Laci, talpra szökkentem én is. Hamarosan a kámforráshoz értünk. Kiránduló társaim fát gyűjtöttek, majd szakosodtak. A barátnő hordta az ágakat, gazdám pedig törte a vastagját. Én sem akartam kimaradni a munkából, felkaptam a földről azokat az ágdarabokat, amiket Laci maga elé dobott, és vagy 10 méterrel arrébb takaros kis kupacba hordtam össze őket. Lelkesen dolgoztam, nehogy már szó érje a ház elejét. Persze, mint kiderült, épp az ellenkező irányba. Nevettek rajtam, elbontották a szép kis halmot, és az ágakat átvitték a kiépített tűzrakóhelyhez. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy ekkor jött egy személykocsi. Apuka és gyermeke kiszállt, és nagy műanyag kannákkal megindultak a sziklafalból csorgó víz felé. Nicsak, tárva nyitva a jármű összes ajtaja. Oda settenkedtem, és mit látok? Egy nagyobb laszti árválkodik a hátsó ülésen. Hát te is egyedül vagy, édes barátom, már ugrottam is beérte. A számba kaptam, és utcu. A bibi csak az volt, hogy mindenki észrevette az akciót. Gazdám rám dörmögött. Igaz kedvesen, kivette a számból a labdát, és visszaadta a kisfiúnak. Más szórakozás nem maradván, azt figyeltem, hogyan tüzeskednek az emberek. A magasba csapó lángnyelv megijesztett, és tisztes távolba hátráltam tőle. Kisvártatva incsiklandó harapnivalók kerültek fóliába, majd a parázsba. Az volt a nap csúcspontja, amikor én is falhattam a parázsból kivett finomságokból. Ha nem is annyit, mint kedvem lett volna. Tovább indultunk, felértünk egy kisebb kapaszkodón, és ahogy körülnéztem, meglehetősen kopár volt, kevés fával és bokorral, valami egészen váratlan dolog történt. 3 apró 4 lábú bukkant elő az egyik bokor aljból. Talán még nálam is jobban meglepődtek. Mereven egymásra néztünk, majd ustyi, kergetni kezdtem őket, csak félfüllel hallottam, hogy Laci barátnője sopánkodik. Kicsi 3 kisnyulat kerget, szóljál rá, hogy jöjjön vissza. Harsogott is a gazdám szorgosan, közben megtudta, hogy mégsem nyulakat, hanem őzikéket űzök. Kicsi nem elveszett kutya. Tőlem aztán kiabálhatott, elkapott a vadász ösztön. Azok 3-an egy dúsbokor mögé inaltak be, és ott egy újabb meglepetésért. A bokor túloldalán ugyanis egy vaddisznó heverészet, mit sem sejtve érkezésemről. Megtorpantam, ő meg talpra ugrott. Farkas szemet néztünk, hatalmas példány volt, felé mozdultam, mire neki iramodott a völgy felé. Én meg naná, hogy utána. Ekkor látott meg újra Laci barátnője. Tovább közvetített. Most már egy behemót, fekete kandisznót kerget a kutya. Gazdám még erélyesebben kiáltott utánam, de hát nagyon sűrű volt az erdő, ahová röfögi koma után futottam. Már az is nyugtalanított, amikor az őzikéket kergette kicsi, nehogy kárt tegyen bennük. De ennek a fordulatnak végképp nem tudtam örülni. A vaddisznó veszélyes állat, és ha netán szembe fordulna, alig ha lehet vitás, hogy ő maradna felül. Tisztában voltam vele, hogy kicsi nem egy hamar jön vissza. Ennek ellenére egyfolytában zengtem a nevét. Mi más tehettem? Elnyelte őket az erdő. Én meg tanácstalanul álltam. Mit évő legyek? Úgy döntöttem, hogy maradok, ahol vagyok, és folyamatosan hívom az ebattát. Kicsi, sportos kutya. Fú, mekkorát száguldoztunk. A nagy testű disznó utat tört előttem a sűrű ágak között. Könnyű volt követni, csak a csörtetésre és az erős szagra kellett figyelnem. Azt éppen nem állítom, hogy a farkincája az orromat birizgálta volna, mert hát tisztes távolságot tartottam, a biztonság kedvéért, ugye? Olykor nagyobbakat is kellett ugranom, mert gödrös buckás volt a hegyoldal. Néhány ág alaposan átfésülte a bundámat. Egy-kettő belém is áll, de oda se neki. Önfeled boldogságban szinte magamon kívül voltam. Addig még sosem éreztem ilyet. Elkapott a zsigereim mélyéről előre törő ősi ösztön. Feledhetetlen érzés volt. Jó kondícióban volt a kurta lábú erdőlakó, bírta a futást, ám engem sem faragtak nála puhább fából. Leértünk a völgybe, és ekkor a lihegő vaddisznó szembefordult velem. Megálltam én is, és harsányugatásba kezdtem. Igazából csak most vettem észre, hogy mekkora hústornyot űzök. Folyamatosan kiáltoztam kicsi nevét, és mi haszna? Vagy 10 perc múltán kutyaugatás éppen csak érzékelhető zaját hallottam a völgy mélyéből. Te jó ég, onnan már meg se hallja az ordibálásodat, esett végképp kétségbe a barátnőm. Biztosan azért ugat a francos kutyád, mert kezdődik a perpatvar. Azt nem fogja szárazon megúszni a kisdög, még meg sem fogjuk találni, rémüldözött folyamatosan. Hagyd már abba, szóltam rá, nem lesz semmi baj. Persze azért bennem is motoszkált a kis ördög. Hogyan talál vissza süsű, ha mégis megúszza a kalandot? Az biztos, hogy a hangom odáig nem jut el. Nem tehettem mást, tovább kukorékoltam a dombtetőn. Kicsi elővigyázatos. Hely, de szúrós nézésed van, komám, meóztam a röfögős tekintetét. Ahogy megugattam, arrébb futott még néhány métert, de végül is megvetette a lábát egy kis tisztás szélén. Hangos röfögésbe kezdett, elég barátságtalanul. Felmértem a helyzetet. Ő nem akar tovább szaladni, ez már biztos. Bunyózni viszont nincs kedve, mert legalább 6 súlycsoport különbség van közöttünk. És ahogy így belegondolok, én egyébként sem vagyok az a verekedős fajta. A sportból mindig is inkább a könnyű atlétikát kedveltem. Így hát megfordultam, aztán spuri vissza arra, amerről érkeztünk. Az első fáktól visszanéztem. Malacka továbbra is ott morgolódott a tisztás szélén. Na, akkor nem kell olyan szaporán szednem a lábam. Visszavettem az iramból. A nemrég hagyott szagnyomon biztosan visszajutok a gazdámhoz, gondoltam. Zaj nem hallatszott semmi, csak a bogarak zsongása és az ágak recsenése, na meg a lihegésem, hogy felkapaszkodtam a meredeken. Már majdnem kiértem az erdőből, amikor meghallottam gazdám rekettes hangját. Te jó ég! Egész idő alatt így kiabált. Szinte teljesen berekedtem. 20 perc, az bizony 20 perc, már igencsak ideges voltam, amikor barátnőm az addigi sopánkodásból minden átmenet nélkül örömújjongásra váltott. Jön kicsi, éppen most bukkant ki a fák közül. Hatalmas megkönnyebbülést éreztem. Egyben van, vagy cafatokban jön vissza, érdeklődtem. Kissé viharvert, de látszólag semmi baja. Na, akkor minden rendben. Poroszkálva jön felén, kaptam az újabb információt, miközben azon elmélkedtem, hogyan büntessem meg kicsit a szófogadatlanságáért. Kicsi érzi, hogy rossz fát tett a tűzre. Amint kiértem a fensíkra, láttam ám, hogy roppant mérges a gazdám. Fülemet a fejemre lapítottam, farkamat a lábam közé csaptam, erős szuszogással álltam meg Laci lába mellett. Mi lesz most velem? Hát, amit szóban kapott tőlem, süske, azt nem tette zsebre, mert hogy nincs is neki, ugyebár. Mérgesen korholtam, amiért nem hallgatott a hívószóra, bár lehet, hogy nem a kellő meggyőződéssel. Magamban ugyanis elfogadtam, megértettem, pláne, hogy baj nélkül ért vissza. A hangot azért ráadtam rendesen, olyannyira, hogy barátnőm próbált csitítani. Örülj annak, hogy visszajött. Nem bántani kéne a szófogadatlanságáért, hanem dicsérni, amiért visszajött, érvelt. Hasztalan tette. 5 perc kutya fejmosás után javasoltam, hogy induljunk tovább. Te meg, kicsi, láb mellett fogsz jönni, adtam ki a parancsot. Úgy kellett mellettem jönnie, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Mihez nem éreztem a horpaszát a lábszárammal, tüstént ráivaltam, és lábhoz. Jó 10 percig tartott ez a szigorúság, aztán mehetsz. Rápaskoltam az ebb feszes hátsójára. Te még elengeded, ezek után szörnyűködött a barátnőm. Miért ne? Csak nem jött élete végéig a lábam mellett. Remélem tanult az esetből, és megértette, hogy mi a módi. Kicsi ezek után már mindenre odafigyel. Nagy csont esett le a szívemről a büntetés végén. Gyorsan arrébb oldalogtam, és már is sokkal éberebben bizslattam a bokrok alját. De a büntetés okát nem feledtem. A nagy fogás. A délutáni nap erőteljesen melengedte arcomat a szobában. Az egyik hangos könyvet, Magnó kazettára felolvasott kötetet hallgattam. Az ablak egyik szárnyát sarkig kitártam, így az üde levegő mellett. A csicsergő madarak is egyre jobban elvonták figyelmemet az irodalomtól. Kikapcsoltam a magnót, felálltam, és elindultam az előszoba felé. Lemegyünk járni egyet, szóltam oda Kicsinek. A váratlan felbuzdulásból elkövetett séta végén nem mentünk fel a lakásba, hanem lecövekeltünk a járdán a hátsó kapu előtt. Kicsinek azt mondtam, éljünk a tavasz adta lehetőséggel. Arra gondoltam, elnézelődöm még egy kicsit, hát ha történik valami. Jöttek-mentek az iskolából hazatérő gyerekek, a munkából érkező felnőttek. Néhány autó is elberregett előttünk. Női cipő kopogására lettem figyelmes. Orcimpámat kitágítottam, hogy megérezzem a remélhetően izgató parfüm illatot. Igen ám, de a lábak a hátam mögé, mégpedig a kapu felé vették az irányt. Csalódott, de illedelmes lakó lévén, hangos csókolommal köszöntem az érkezőnek, amire jó napot kívánok volt a válasz. A hang teljesen ismeretlen volt. A nő kezében megcsörent a kulcs, majd fordította volna, de a zár kérlelhetetlennek bizonyult. A második próbálkozás közben eszembe ötlött, hogy a zárnyitásnak megvan a trükkje, és a lépcsőházba csak azt tud bejutni, aki ismeri annak fifikáját. Hirtelen átvillant a fejemen, hogy akár egy film abszurd jelenete is lehetne, a látó küszködik a zárral. Odalép mellé a szemtelenül kiváró vak, és hanyag eleganciával szélesre tárja a kaput. Kaján vigyorba futott az arcom, most már feszültem, figyeltem, hogyan kínlódik, és magam elé képzeltem egyre kétségbe esettebb dühös arcát. Tetszett a pikáns helyzet. Még nem megyek oda, gondoltam, hadd szenvedjem. Arra viszont vigyáznom kell, jutott eszembe, ne, hogy túl hamar felhagyjon a próbálkozással, mert akkor oda a vissza nem térő mulatság. Nadrág zsebembe sűjesztettem a kezem, megkerestem a kulcscsomót, és kiválasztottam a megfelelő példányt. Ideje a cselekvésnek, határoztam el. A hátsó kapu kulcsa már előre meredő mutató ujjamhoz lapult. Tudtam, elsőre be kell találnom a kulcsjukba, mert különben oda a felhőtlen dicsőség. Kicsit egy finom póráz rántással talpra állítottam, és fordulj. Kicsi eként lehetett vele. Olyan jó volt a langymeleg járdán heverészni, hogy elbóbiskoltam. Mit sem sejtettem a fodrozódó eseményről. Álmos szemeket meresztve tápászkodtam föl. Kutyám kíséretében ruganyosan léptem a zárral egyre reménytelenebbül matató hölgyhöz. Nyájasan köszöntem, és felkínáltam a segítségemet, amire egy zavart igen volt a felelet. Mutató ujjam készenlétben álló vége azonnal rátalált a lyukra, és gyorsan becsúsztattam a kulcsot. Ha láttam volna, sem tehettem volna ügyesebben. És jöhetett a nagy trükk, a kulcsot kissé visszahúztam, mielőtt elfordítottam volna. Szélesre tárult az engedetlenkedő ajtó, és nem árult el semmit titkából. Halkan elhevegett, köszönöm volt a hála, amit egy lágyan ejtett szívesen nyugtázott. Hamarosan becsukódott az ajtó. Visszaálltunk eredeti posztunkra, és mit mondjak, hízott a májam. Talán bő hét telhetett el a nem mindennapi eset óta. Újfent, hátul csatangoltunk Kicsivel. Ahogy befordultunk a kapuajhoz vezető rövid járdára, egy megálló autó hangjára figyeltem fel, majd valaki gyorsan, erőteljesen becsapta annak ajtaját. Már léptem volna be a hűs lépcsőházba, amikor sietős léptek zaja akasztotta meg lendületemet, mintha valaki szélsebesen iparkodna a nyitott ajtó felé. Jó napot kívánok, mondta egy kedves női hang. Tudja, én vagyok az a két balkezes, akit a múltkor beengedett. No, nézd csak, gondoltam, milyen örömtelinek tűnik. Hát persze, hogy emlékszem, azt a napot feledni. Úgy vettem ki a meginduló beszélgetésből, hogy nem vagyok érdektelen számára. Ha ezt jól mértem fel, akkor viszont ideje megbizonyosodnom róla. Nem sokára újból lejövünk sétálni kicsivel. Nem lenne kedve velünk tartani? Kicsi morgolódik. Újra hármasban voltunk, és bekanyarodtunk az iparvágányok felé. Pár méter után, alig hogy összetegeződtek, Laci már is azzal hozakodott elő. Biztonságosabban érezném magam ezeken a francos töltés kavicsokon, ha a válladat, esetleg a kezedet foghatnám. És a nő simán bevette az átlátszó dumát. De hogy nekem micsoda szégyen volt ez a képtelen állítás, még hogy velem nem közlekedik biztonságosan a hepehupás talajon. De hát elérte a célját. Amint megszabadultam az utálatos rapszítól, elrohantam a gazosba. Szó, ami szó, szimpatikus nő kezét fogtam. Andalgásunkat többször is megakasztottam, hadd menjen az idő, van belőle bőven. A rákos patakkal párhuzamos út előtt visszafordultunk, és nem sokkal később leültünk az egyik rozsdásodó sínszára. A lebukó napnarancssárga korongja már réges-rég a horizont alatt volt. Ékes szólóan ciripeltek a tücskök, zsongtak a bogarak a gazosban. Közelünk beletelepedett a német juhász, szemét lágyan ránk emelte, majd békésen az oldalára dőlt. Új barátnőm kedvelte Süsüt. Ez lett kicsi egyik beceneve, de fordítva már nem volt ennyire egyértelmű, legalábbis az elején. Hogy miért? Süske-müske féltékeny volt. Képes volt nekünk háttal ülni vagy feküdni. És hogy meddig tartott ez a durcásság? Amíg meg nem találtuk a két gyöngepontját. Az egyik, tám mondanom se kell, a hasa volt. Hiába fordult farral felénk, a barátnő megzörrentette mögötte a kekszes zacskót, bizony talpra szökkent, és már dugta is az orrát a bőség tasakjába. Egy csapásra feledett minden féltékenységet, ahhoz pedig, hogy ezek után le se tudjuk vakarni a barátnőmről, az autó segített. Süske annyira imádott autózni, hogy az elmondhatatlan. Kicsi szeme éles. Laci barátnője híres arról, hogy még a fürdőszobában is képes eltévedni. Úgy látszik, nagyon hátrányos számára a látás. A Velencei tóhoz hajnalban indultunk, hogy kiszellőztessük a fejünket. Meglepően rossz formában vezetett a sofőr, hiszen egyből oda talált a tó közvetlen közelébe. Már csak 2 kilométerre voltunk Gárdonytól, amikor mégiscsak magára lelt valahogy, mert bár a gazdám erősen hangsúlyozta a balkanyart, ő jobbra vette az irányt. 5 percenként célozgatott Laci, a sebesség, az idő és a távolság viszonyára, de mint hiába, az idő megtelt. Újjongva jelentette be a sofőr, pákozdon vagyunk, erre még nem jártam. Én sem válaszolta, amit Fárer dühött mosolyjal. Mi megmentünk tovább. Kezdett derengeni a nap, és végre valami a barátnő fejében is. A tó 3/4-ét már megkerültük, mire rájött a lényegre. Már nincs sok hátra, így Laci. Csak a negyede. Inkább visszafordulok, mert azt az utat már ismerem. Az én gazdám meg csak fogta a fejét, és közben azon mélázott, hogy nem véletlenül kopaszodnak olyan korán a férfiak. Én persze nem bántam, hogy fölöslegesen furikázunk a tó körül, legalább láttam azt a vidéket is. Roppant kellemesen telt a nap, annak ellenére, hogy egyszer zuhogott az eső, máskor meg a nap sütött. Gazdámnak hajnövesztésre minden esetre ideális idő volt. Hogy félreértés ne lehessen belőle, a barátnőm tündéri lény volt. Az idő meg, ahogy kicsi mesélte, 1/2 óra eső, ekkor az autóban kuksoltunk, egyébként meg a vízparton sütettük magunkat. A szabad strand végében fából ácsolt csónak leeresztő csúszda nyúlt a vízbe. Hoztunk magunkkal gumilabdát, hogy megúsztassuk a kutyát. Először csak a víz legszéléhez dobtam be, majd jó messzire elhajtottam a csúszda felett. Rohant a felajzott ebb, amíg tehettem, csak hamar elfogyott lába alul a szilárd talaj. Habzott utána a víz, akár a száguldó motorcsónak után. A harmadik, vagy tán a negyedik úsztatás után már kulturáltabban taposott, alig-alig hallottam a csobogást. A jó hangulatban töltött nap végén újra beültünk az autóba, és barátnőm megkérdezte, hogy merre hajtson. Rendíthetetlen nyugalommal magyaráztam. 20 évvel ezelőtt jártam erre utoljára, és akkor vonattal érkeztem. Nem szólt egy kukkot sem, csak keresni kezdte a térképet a kesztyűtartóban. Ezt azért mégse, nem akarok Albániába jutni. Inkább megkérdeztem tőle, merre is van a tó. Magam elé képzeltem az iskola térképet. Megnéztem, merről süt a nap, meg azt is, hogy hány óra van. Németül beszélő kilóra kapható karórán volt. Meghatároztam a pozíciónkat, kijelöltem az irányt, és indulhattunk. 10 perc robogás után már mondta is. Itt van előttünk a Budapest felé útba igazító tábla. Na, milyen ügyes vagyok, kisöcsi. Azt hiszem, ezek az élet igazán derűs pillanatai. A természet apró viccei. Maradjunk a Pilisben, de váltsunk évszakot. Nem is tudom, hogy késő ősz volt-e, netán kora tavasz. Annyi biztos, hogy vastagon öltöztünk a barátnőmmel. Közel jártunk a vaddisznó kaland fensíkjához. Szélcsendben haladtunk a tetőn, amikor valami morajló búgó hangra figyeltünk fel a hátunk mögött. Barátnőm azon nyomban megfordult, és azt látta, hogy a távoli dombtető hatalmas fáinak csupasz koronái majdnem földig hajolnak a hirtelen szélrohamtól. Pillanatokon belül minket is elért, és taszított egyet rajtunk. Az ismétlődő széllökések közben szürke fellegek öntötték el az eget. Hatalmas hózáport tört ránk, és öltöztette fehérbe a tájat. Még pislogni is elfelejtettünk. Alig 5 percig hult a hó, aztán elfogyott. Negyed óra múlva kisütött a nap, egyszerűen olyan meleg lett, hogy ki kellett gombolni a kabátunkat. Felvidultunk, humoros kedve van ma a természetnek. Valóban az volt, mert kisvártatva megismételte az egészet. Jött előbb a szélroham, aztán a hóvihar. Újra fehérbe öltözött hegy is, völgy is. Kabátunk övét szorosabbra vettük még, a nyakunkat is mélyen behúztuk a felhajtott gallér mögé. Bolond ez az idő, nem humoros, állapítottuk meg. Teltek a percek, múlt a tél, jött a tavasz, újra verőfényben fürdött a táj. Pazar bohóckodást éltünk meg aznap. A másik alkalommal igazán tél volt, a Duna partja feketébe öltözött, ám pár száz méteres meredély fölött már fehérben pompázott a táj. Reggel 9-kor vágtunk neki, mentünk csak úgy az orrunk után. Egy magasabb helyen hatalmas piros folt jelezte, hogy vadorzók jártak ott az éjjel. Nagy vad látta kárát. Kézen fogva mentünk, a fehér botot beakasztottam a hátizsákom egyik karabinerébe. Mentünk, mendegéltünk, amíg farakások mellé nem értünk. Falatozzunk egyet, javasoltam, és letelepettünk egy-egy rönkre. Kicsi is kapott kekszet. Csak amikor szedelőzködni kezdtünk, akkor tűnt fel, hogy nincs meg a fehér botom. Irány vissza! Nevetve bandukoltunk föl az emelkedőn. Ugyancsak megmosolyognának, ha elmesélném, hogy kiránduláson elhagytam a botot. 20 perc séta után barátnőm észrevette az elveszett segédeszközt. Kész csoda, hogy megláttam, nyújtotta át. Délután 3:30 volt már, mire visszakeveredtünk a partra. Mondhatnám, jobb volt, mint nyáron. Filmszakadás. Napok óta egybefüggő hótakaró fette már a pesti aszfaltot, és vasárnap kora délután újra rongyrázós kedve támadt a télnek. A szürke ég szinte beleszakadt. Viharos északi szél űzte a kristályokat, hadd váljon még cudarabbá az idő. -8 fok volt. Kezemmel kikukkantottam a konyha ablakon, micsoda hóförgetek dúl ilyenkor, az ebéd utáni szunyókálás idején. Megborzongtam, és gyorsan visszahúzódtam a melegbe. Kicsi jóízűen szundikált a vackában, pedig az ő gyomrát nem is ülte meg az ebéd. Ömlik a hó odakint, szóltam neki. Kimegyünk sétálni a Margit szigetre. Megszakad az álomfilm, és tüstént négy lábra pattan az ilyesmire sosem rest ebb. Kiásította magából az utolsó képkockákat, majd az elmaradhatatlan nyújtózás után erős farkcsóválással mellettem termett. Lihegett és kuncogott izgalmában. Érti a szót, hogy ne értené? Vastag nadrág, meleg kabát és bundás csizma vándorol ki a szekrényből, a bőr munkaruha pedig az előszoba fogasról kerül a kezembe. Már nyílik is, csukódik az ajtó zárja, és hat sietős láb alatt dübörög a lépcsőház. Feltárul a fagyos kapuajtó, és belerohanunk a tomboló télbe. 5 méteres szabadság, ezt kínálja a futó zsinór kicsinek. A hám ugyan a testén feszül, de azt nem veszem igénybe. Csizmám gumitalpa reménytelenül keresi a járdát, csak puha ropogós havat talál magának. Kotor a fehér bot vége is, ám szintén nem leli. Mélyen fejembe húztam a két kötött sapkát, szám elé a vastag gyapjus állat. Alig látszott ki valami a fejemből, a két fülemet persze kint kellett hagyni. Továbbra is önfeledten vígad a csípős északi szél. Kegyetlen vadsággal borotválja az ember arcát, kerít rá szint amolyan fagyosat. Hoppá, mintha úttest kezdődne itt, de a 30 centis paplan alatt annyira egyforma minden, hogy a járda és az úttest különbsége elenyészik. Farkcsóválva szaladgál a megpesdült, életkedvű német juhász. Orrát finoman nyomja a hóba, nagyokat szippant, majd kaparni kezd. Lassan bandukolok tovább, és már jön is vissza mellém kicsi, mert tudja, nem sokára úttesten kell áthaladnunk. Minő okosság! Az alig járda még száraz időben is nehezen különböztethető meg az úttest szintjétől. Pár centi csak a híja, hogy egyben nem simulnak. Ha fél lábszárig a hóban tapos, hamar az autók közé kerül az ember, a lassan érkező járművek zaját elnyeli a hó, elfújja a szél. Kurta csevelj a lefékező sofőrrel, azután mindenki folytatja útját, ki négy keréken, ki két lábon. Nagyokat nyug a masszív acélhíd a sok száz guruló gumiköpeny alatt, de szinte az egész zajt elfojtja a süvöltő északi szél. A jeges Duna fölött neki eredhet, útját nem állja semmi, csupán piruló arcom. A híd közepén jártunk már, és még az addigiaknál is jobban összehúztam magam, mintha csak egy kabát menne át a hídon. Igaz, ujjából kinyúlik egy kéz, a másikat a kabát újba rejtettem, benne a póráz vége. A másik végén egy téli bundájában pompázó, és egyáltalán nem fázó kutya poroszkál, amúgy mezitláb. Egy félkörívvel a híd gyomrába vezető járdára térünk. Havas rámpa, hű, de jó, csúszik a csizmatalp, mint a szánkó. Lassan, pajtikám, szóltam süsűnek. Ő meg nem értette, hiszen az a jó, pár méter hó nélkül, fagyos aszfalton értünk ki a híd gyomrából. A vastag hó megroppant a talpa maradt, nagyot sóhajtottam, és kesztyűs kezemmel megtapogattam az arcom. Elfagyott már, vagy érez még valamit? A híd, a forgalom zaja szép lassan elenyészett a hátunk mögött, már csak a kabátomnak csapódó pelyhek kopogását hallottam, meg hát a szelet. Nem éreztem magamon a hósúlyát, pedig a vállam már tele volt csillagjaival. Így léptetett elő a tél, a hótábornokká. Szólt a pergő kicsi nyakában, hogy lerázta a térpihéit, nehogy már tévedésből vén kutyának nézze őt valaki. Gyermek pajkos nevetését hallottam a távolból, majd ugyanazt a kedves hangot, közelebbről egy szánkó hátáról is. Szia, Laci! Egy kis iskolás lányka köszöntött. Épp akkoriban jártuk kicsivel a Hunyadi Mátyás általános iskola osztályait. Nap mint nap ismerős felnőttek mennek el mellettem szótlanul az utcán és a lépcsőházban. A játszadozó gyermek pedig észrevesz, és ugyan miért ne köszönne? Hógolyó helyett szót váltunk, de senki se higgye, hogy az nem baráti. Sapkám alját ráhúztam a fülem hegyére, és bár alig fedett belőle valamit, már is csak fele annyit hallottam, mint korábban. Indultunk tovább süsővel a rengetegben. Tompán duruzsolt a szél a lombtalan ágak között. Sehol egy madárhang. Még a sirályok se rikoltották, hogy júj, de jó. Valami fantom úttest következett, utána kis kanyargózás, és kicsi már tudta, hogy mindjárt eloldozom. Várja a vége láthatatlan hómező. Lekerült róla a rapszé, megsimogattam horpaszát, és ő szinte négy lábbal egyszerre ugrott a szabadságba. Hol jobbról, hol balról hallottam a kutya pergőt, futott és szimatolt, farkát pedig egyfolytában csóválta. Lassú, óvatos léptekkel kerestem az elrejtőzött járdát. Aki bújt, aki nem, megyek. Semmi sem adott támpontot, aha csak a cikcakban mozgó pergő hangja nem. Egyszer csak, mintha egy autóbusz zümmögött volna fel a Margit híd felől. Rájöttem, hogy az úttal párhuzamosan haladok, tartottam a déli irányt. Vért magabiztosságomnak így is gyorsan vége szakadt. Füttyentettem, remélve, hogy nem valami madár válaszol. Elég nekem, ha csak a kutyám dugja oda az orrát. Mi van, kisöcsi? Nélkülem nem megy? Persze, hogy megy, gondoltam nagyképűen, és kisvártatva csak nem felbuktam egy hóbuckában. Gyermek kacagott valahol a közelben, majd csatlakozott hozzá egy felnőtt is, előttünk járták vidámsággal tele útjukat. Egyre fogyott a távolság, már hallottam a szánkó talpának neszezését. A rajzos bundájú német juhász előttem kutyagolt, éberen figyelve az előttünk haladókat. Ahogy megközelítettük őket, egy kislány ujjongott fel a szánon. Itt egy kutya! A hálás ebb nyomban meleg puszit nyalt a hideg orrocskára. Megállt a szán, hátrafordult a fuvaros nagyi. Külön program kezdődött. Leugrott a szánról a négy éves kislány, és már repültek is a szárnya, nincs hólabdák. A játékos kedvű ebb pedig rohant, remélve, hogy időben utoléri őket. Azok a fránya kemény gombócok azonban egytől egyig belesüppettek a puha hóba. Hol lehetnek? Nagy értetlenül állt meg ilyenkor kicsi, de nem volt ideje rágódni. Már röpült a következő, már pedig azt is megilleti a díszkíséret, mielőtt visszahullan a szülő havába. A lányka meg nevetett. Csak nevetett? Hát, hogy is ne nevetne. Kacajának csilingelése még a pergő éles hangját is elnyomta. Nevetett a nagyi is, miközben fáradhatatlanul gyúrta és dobta maga is a töltelék nélküli gombócokat. Hangtalanul mond, pihenyt a fáradtság. Váltottunk pár kedves szót újdonsült ismerőseimmel, és amikor a munkás karokból eltűnt az ernyedség, újra indult a meccs. Kicsi legnagyobb örömére. Kifulladásig, vagy mind halálig? Már csak ez volt a kérdés. A lányka fáradt el hamarabb, és visszakéreckedett a szánkóba. Jót ett helyébe, jót vár, és súgtam a fülébe. Hívtam a közelben bóklászó kicsit, és újra rácsatoltam a nemrég levett hámot. Télapú szánját rénszarvasok húzzák, neki kutya szán jutott. Siklott a szán, vagy 100 métert, és ez alatt kipihente magát az utas. Játszunk újra hógolyósdit! Felállt a jól összeszokott csapat, dobogott a négy lába hóban. A nagy egyszer csak fölsziszent. Dúvad ez az ebb! Lehet, hogy a játék hevébe belemelegedett süsű fordulás közben valóban megkarcolta fogával a mami kezét. Nagyot fordult a játék, az addig kedves anyuka valósággal tajtékzott. Rettenetesen megharapott, fagyos ujját a hóba dugta, hogy a hideg lehúzza a vélt duzzanatot. Hogyan találhat ki valaki ilyen ostobaságot? Gyógyítani a semmit, hóba nyomni a fagyott kezet, hogy az hűtse? Észérvekkel semmire sem mentem. Az asszonyság csak duzzogott, még csak nem is felelt. Hiába ömlött hópelyhek árja a tájra, már reményük se lehetett arra, hogy hógolyóvá gyúrják őket. Bezárta kapuját a vígalom. Ilyenkor nincs mit tenni, tovább kell menni. Illőn elköszöntem, de csak csend, amerre ment a néma tájon. Még jobban ráhúztam a fülemre a sapkám alját, a hideggel nem lehet viccelni. Hallgatóztam, mint nagyot halló az ajtó előtt, de csak a hulló kristályok zizegését hallottam. Az ember azonban bízzon önmagában, nagy bátran tovább mentem. Nem sokára vízilabdázók hangos kiabálását hallottam a sátor tető alól. Jókor a varga betűt rajzoltam a hóba, még az úton is átkeltem közben. Minő tévejgés. Gond azonban nincs egy szál sem, legalább biztosan tudom, hogy merre is járok, épp az átváltozott szigeten. No, de innen merre tovább? Busz iparkodott el mellettünk, óvatos gyorsasággal próbálta betartani a menetidőt. Úgy döntöttem, hogy a nehezebb utat választjuk. Szembe fordulunk a fütyülő sarki széllel. Mit nekünk egy kis fagyos szellő, fél lábszárig ér a hó, támpont nélkül, jaj de jó. Okos kutyakobak és tökéletesen látó szemek kellenek ilyenkor, és kicsi szó nélkül is ért, hogy mit kell tennie. Nyugodtan lépkedtem mögötte, pedig toronyirányt haladtunk, én teljes kiszolgáltatottságban. De abban legalább biztos lehettem, hogy a szügyigérő hóban serényen iparkodó négy lábat értelem és megértés mozgatja. Köröttünk csend és béke. Odáig sem volt melegem, és előbb-utóbb kimondottan fázni kezdtem. Aggódva tettem fel magamnak a kérdést. Vajon kicsi vastag bundája dacol-e még a tél kegyetlenségével? Lágy meleg női hang állított meg. De szép vagy! Fagyos szám széle a fülemig szaladt, a simogató kéz azonban kutyán feje után nyúlt. Hóba dermedtem a szörnyű csapástól, de hamarosan társal eltem magányomban. Az ő barátnőjét csábította magához, négy lábú segítőm. Nemek szerint oszlott meg kis csapatunk. A nők pletykálkodtak, mi férfiak meg epekedtünk utánuk. Tömörödtek már a pelyhek a kisnői kézben, sűvítve repült a kézgolyó, loholt az ebb. Ismét játékba fordult egy találkozás. Ki gondolná, hogy dúvad szaladgál a mezőn? Már párosával repültek a fagyos labdák. Jó kedve volt mindenkinek. Pergett a percek mellett a szó is. Vidáman búcsúztunk el, előbb azonban megtudakoltam, hol is vagyunk. A rózsakert északi végében. Serény léptekkel indulunk tovább. Kellett az intenzív mozgás, nehogy átjárja testünket a fagyos szél. Zajongott a távol. Emberek játszottak önfeledten. Gond nem volt már egy szál se, tudtam, hogy merre járunk. Ez a nagy rét, irány balra, mondtam kicsinek, és ő fordult precízen. Valahol újra felbrummogott a 26-os busz. Gyerünk közelebb a kiismerhető környezetbe. Csaholó kutya rontott ránk váratlanul. Egymásra vicsorogtak a távoli rokonok. Az újdonsült morgósnak helyzeti előnye volt, póráz nélkül lehetett nagy pofájú. Némi tépelődés után előrehajoltam, és szabadjára engedtem kicsit. Miért küzdenek meg egyenlő feltételek között? A támadó kutya gazdája persze tisztában volt a helyzettel, de nem szólt egy kukkot sem. Aki nem lát, az valószínűleg nem is hal, gondolhatta. Némán távozott, mi megballagtunk tovább, akár az idő. Kicsi szőrzete szépen visszasímult. Vége a dilinek, gyerünk tovább. Sok-sok ember hang duruzsolt valahol a közelben. Oda kiáltottam hát. A busz megállóban várakoznak. Oda kocogunk a topogó utasokhoz. A sokaság egyértelműen jelezte, nem sokára befut a kék busz. Már komolyan tartottam attól, hogy megtalál fázni kicsi. Így hát mi is felszálltunk. Mi tagadás, nekem is jól esett a langymeleg, persze csak a kinti időjáráshoz képes volt az. Hazaértünk, lehánytam magamról a meleg göncöket, míg kicsi csak úgy bundásan dőlt le a két órája elhagyott vackára. Minden levetett holmi a helyére került. Ünnepeljünk egyet. Már csobog is a mennyei ital. Cic, cic, mondom az áldomást, és már jön is a szőrös képű, hogy behabzsolja a macska fröccsöt. Csurog a tej a szája szélén, ott sorjáznak bajszán a zsíros csöppek. Elfogyott a fél liter lefetyelni való, száraz a műanyag tál. Süsü illedelmesen hátat fordít, és visszaballag a helyére. Nagyot huppanva dől leszundikálni, hogy tovább álmodja a nemrég megszakított Hószakadás című filmet.